Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Már nagyon várok, hogy én is énekeljek a kórusba. Nem ebbe, mert jó néhány évvel ezelőtt, amikor én még olyan idős voltam, mint az én gyerekem, akkor a gyerekkórusba beálltam, még Sashalmon, azoknak a kedvéért, akik ismeritek sashalmi gyülekezetet, és Fleischer Zoli mellett álltam, amikor mondta szünetbe az anyukájának, a Katinkának, aki egyébként vezette a kórust, hogy te, anyu, a Peti az nagyon hamis, valamit csinálj vele. És akkor Katinka meghallgatott, és mondta, hogy hát, Petikém, ezt ne erőltessük. Úgyhogy én azt hiszem, a mennyei kórusba fogok nagyon jól beilleszkedni, addig viszont nagyon élvezem ezeket a nagyon szép zenei kórusszámokat. Ma délelőtt egy nagyon érdekes témával szeretnék beszélni veletek, elmélkedni együtt, és előtte azért elmesélek egy történetet, hogy felvezessem. A gyerekeket minden héten be van osztva, hogy hol a feleségem, hol én viszem az iskolába, és olyan jól működött az iskola utcája, mert hogy egy irányú volt, és pont jó irányba volt egy irányú, mert nekem kényelmesen pont útba esett, és olyan jó volt oda menni, mert ugye nem kellett megkerülni a háztömböt néhány évig, viszont most az elmúlt időszakban egy irányú lett a rossz irányba, legalábbis nekem rossz irány, meg kell kerülni a háztömböt, de most valami munkálatok vannak, és lezárták az utcát, tehát igazából az utca végén megállunk, és a gyerekek besétálnak. Legalábbis reméljük, hogy besétálnak, és ott vannak egész nap. És megálltam néhány nappal ezelőtt, ugyanúgy, ahogy szoktam, az utca végén, a gyerekek kiszálltak, a gyerekek elindultak az iskolába, és hát van néhány apuka, aki ilyenkor reggel egy-két percen keresztül ott odaköszönünk egymásnak, és néhány szót váltunk egymással, és szoktuk ezt tenni már egy jó ideje, és nem is okozott semmi problémát, és semmilyen fennakadást, hiszen az út az teljesen le volt zárva, és ahol leálltunk, vagyis megálltunk az autóval, ott nem tudtak átjönni, tehát nem okoztunk semmilyen fennforgást. Csak az egyik reggel azt vettük észre, hogy mi ugyanúgy megálltunk, ahogy szoktunk, de az utcát megnyitották, és már kicsit olyan dugót kezdtünk okozni, főleg a mögöttem lévő apuka, aki megállt mögém, elég szűkös volt, tehát így álltunk, én itt álltam, ő pedig itt állt, innen pedig jöttek volna az autók, de hát olyan szűkös volt a hely, hogy éreztük, hogy itt valami nem stimmel, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor álljunk arrébb, én vállaltam a szerepet, beültem a kocsiba, és ahogy beraktam lükvercbe itt a kocsit, és beindítottam, hogy hátrébb tolassam, és egy kicsit arrébb álljak. A mögöttem lévő, aki jött az utcából, az látta, hogy én beraktam lükvercbe a kocsit, és szeretnék kiállni, hogy könnyebben elmenjen mindenki. Berakta ő is a lükvercbe a kocsit, és nagy lendülettel hátra ment. Egy baj volt, hogy mögötte is volt egy autó. És hát félreálltam, és láttam közben, hogy baj lesz, nyomtam a dudát, láttam, hogy beletolatott az mögötte lévőbe, és kicsit félreálltam, és odajött hozzám az az apuka, akivel olyan jól beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, és azt mondta, hogy te figyelj, menjünk, mert ezek nem fognak megbocsátani nekünk. És innen indul ki a mai elmélkedésünk, hogy létezik-e olyan dolog, létezik-e olyan bűn, vagy olyan cselekedet, vagy olyan helyzet, amire azt mondjuk, hogy na, ezt nem lehet megbocsátani. Kérdezem, de nagyon csöndben vagytok. Olvassuk el a Bibliát, keressük ki az alapigénket, Máté evangélium 31. és 32. versét, 12. fejezet, 31. és 32. versét. Már sugjátok. Olvasom Máté evangéliuma 12. fejezet 31. és 32. versét. Így hangzik. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek. Itt egy pillanatra megállok. Csak azért, hogy illusztráljam, hogy a Bibliát hogyan kell, vagy hogyan is lehet olvasni. Ha én most itt megállnék, és azt mondanám, hogy hát, kedves testvérek, Isten mindent megbocsát, becsuknám a Bibliát, és azt mondanám, hogy kezdek éhes lenni, menjünk ebédelni, akkor ez egy hozzáállás lenne, de Isten mindig azt várja tőlünk, hogy megfelelően tudjuk az ő hangját, és az ő írását és szavát olvasni, és ne zárkózzunk el, hogyha esetleg valami mást, vagy valami többet is szeretne nekünk mondani. Éppen ezért folytatom az igét, amely így hangzik. Azért azt mondom néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de a Szent Lélek ellen, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Igen, a bűn az végzetes, azonban Isten örömmel bocsát meg az embereknek. Menjünk vissza egy kicsit a történelembe, egészen az Éden kertjébe, amikor is valami történt, az ember engedetlensége történt, és az, hogy Ádám és Éva nem úgy cselekedett, ahogy Isten elvárta volna tőlük. Ott és akkor sok minden eldőlt, többek között Jézus is hozott egy döntést, és Jézus Krisztus eldöntötte, hogy eljön erre a földre, megszületik, felnevelkedik, szolgál az embereknek, és kereszthalált hal az emberért. Tudjátok, hogy miért? Jézus azért halt meg, hogy megszerezze azt a jogot, amely által megbocsáthat a bűnbánó bűnösnek. Jézus azért halt meg, hogy megszerezze ezt a jogot, hogy meg tudjon nekünk bocsátani. Nézzük meg a bűn eredetét, amely egészen visszamegy az Éden előtti állapotra, az Éden előtti időszakra, ami egészen a mennyországban kezdődött el, amikor valaki szeretett volna egy kicsit több feladatot, amikor valaki szeretett volna egy kicsit több hatalmat és egy kicsit több lehetőséget kapni, és úgy érezte, hogy neki ez jár. Tudjuk, hogy kiről van szó, tudjuk, hogy Lucifer a mennyben, amikor úgy érezte, hogy valami nincs rendben, akkor ő cselekedett, aztán innen kiindult valami. De mi is a bűn? A bűn az egyenlő gonoszság. A gonoszság az egyenlő boldogtalanság. Egy olyan hideg és kritikus állapotba taszítja az embert. Tudnélik, a bűnben nincsen megbocsátás. A bűnben van gonoszság. A bűnben van vádolás. A bűnben van kegyetlenség. A bűn gyakorló ember, saját Isten bűn gyakorló ember sátán oldalára áll. De nézzünk néhány példát az életből, amikor talán azt mondanánk, hogy ezt nem lehet megbocsátani, vagy nézzünk olyan helyzetet egyáltalán, hogy azt mondjuk, hogy most velem történt valami, amire azt gondolom, hogy ez most nem egy jó dolog, és talán ezt nem lehet megtenni, hogy én megbocsátok. Nem is olyan régen, talán egy bő éve, hogy megtörtént velem, hogy valakivel beszélgettem, és láttam, hogy nagyon az arcán meg van törve, és nagyon nagy problémái lehetnek, és rákérdeztem, hogy most éppen mi a problémája, és elmondta nekem, hogy ho-ho, hát ez nem is tudja, hol kezdje, de hát valahol az a lényeg, hogy egy jogi útvesztőbe került, és egy pillanatra úgy érezte, hogy külső segítség kell, amikor elment egy ügyvédhez, és elmondta az ügyvédnek, hogy hát kedves ügyvéd úr, nekem van ez a jogi bonyodalmam, mi a legrosszabb, ami történhet, mert attól félek, hogy ha ez megtörténik, akkor elveszítem a házamat, az otthonomat, az ingatlanomat. Mit javasol az ügyvéd úr? És akkor elmondta az ügyvéd ennek az embernek, hogy roppantul egyszerű a megoldás, várjuk meg ezt a tárgyalást, de azért csináljunk néhány megelőző óvintézkedést, és azt mondta, hogy akkor csináljunk egy olyat, hogy az ingatlant, az jelenlegi ingatlanát, azt írassa az ügyvédi irodára, és ha majd meg lesz ez a tárgyalás, és minden rendben van, akkor pedig majd visszakapja egy ilyen visszerződéssel, ha pedig rosszul sűr el az a tárgyalás, akkor milyen jó, hogy ez az óvintézkedés megtörtént, hiszen akkor nincs mit elveszítsen, mert akkor valami rokonnak a nevére át kell írni, vagy valamilyen egyéb megoldást kell találni. Elmondta ez az ember nekem, hogy a tárgyalás meglett, nem lett semmi problémája, és aznap délután az ügyvédhez rohant, hogy akkor most ez megoldódott, akkor gyorsan ügyvéd úr, csináljuk vissza ezt az egészet. És az ügyvéd az mondta, hogy de jó, hogy látom, végre, hát akartam valami ügyvédi felszólítást írni, hogy még mindig az ingatlanomban van, és lassan ki kéne onnan menni, csak nem akartam eddig nagyon noszogatni, hogy igazából ugye megtörtént ez a szerződés, jogilag megvettük a házát, most már lassan el kéne költözni, mert bizonyos egyéb intézkedéseket fogunk tenni. És akármit csinált, akárhogy védekezett, elveszítette a házát, mert rossz ügyvédhez fordult, nem megfelelő helyen kopogtatott, és azt mondta nekem ez az ember, hogy na ez pontosan az, amit egyszerűen ő nem tud megbocsátani ennek az embernek. És aztán nagyon sok olyan egyéb lehetőség, egyéb olyan helyzetet tudnék mesélni nektek, amikor emberekkel találkozunk, lehet, hogy csak én, nem tudom, hogy ezzel ti is így vagytok-e, de amikor találkozunk emberekkel, és azt mondják, hogy hát ezt nem lehet megbocsátani, olyan dolgot követett el. A héten a közeli helyen bementem valamit vásárolni, és az eladó egy ismerős nekem régen, amikor még annak idején gyerekkorban a környéken lakott ő is, és tudom, hogy volt egy testvére, akivel együtt jártam iskolába. Osztálytársam volt egész pontosan, és kérdeztem tőle, hogy te mi újság a testvéreddel, a Lajossal, hogy van, mostanában nagyon nem látom a környéken. És elfordult, és azt mondta nekem, hogy neki nincs testvére. És egy pillanatra megtörpantam, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy régen volt, meg tudom, hogy már ez ilyen 25 éves, vagy 30 éves történet, de valahogy én úgy emlékeztem, hogy az a Lajos, a vöröshajú srác, az nekem az osztálytársam volt, de nem firtattam, mert mondom, lehet, hogy rosszul emlékszem, azért elképzelhető. És aztán mondta, hogy annyit mondott még, hogy nekem már régen nincs testvérem, akire gondolsz. És mondom, és hogy? Valami történt velem? Baleset, meghalt, félve kezdtem rákérdezni, és mondta, hogy nem, hát ő csinált valamit, amit nem tudok neki megbocsátani, és számomra ő már nem létezik. Vannak ilyen dolgok, amiket nem lehet megbocsátani a saját testvérünknek? Nem tudom, mert nekem nincs testvérem, de azt hiszem, hogy ezek elég nehéz dolgok az életben, és nem akarok ilyen történeteket folyamatosan mesélni, még talán egyet elmesélek, ami néhány évvel ezelőtt történt, amikor elmentem valakihez, és szintén lehetett látni az arcán, hogy valami nincs rendben, és amikor megkérdeztem tőle, hogy valami mi aggasztja egész pontosan, akkor azt mondta, hogy hát az élet az nem egyszerű, és neki problémái vannak, egész pontosan a felesége nagyon beteg, és úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem fogja ezt a betegséget túlélni. De hát azt mondja a múltból is, azt mondja, az a rengeteg rossz, ami ért, az nem lehet megbocsátani. És úgy kicsit félve, de rákérdeztem, hogy akkor mégis milyen dolgok voltak, vagy hogyan közelmúltban. És azt mondja, nem a közelmúltban, ez nagyon régi történet, azt mondja, ez a 90-es években történt. Pontosan a rendszerváltáskor, amikor neki még volt egy barátja. Azt mondja, azóta sincs az a barátja se, de más barátja sincs, mert ő úgy gondolja, hogy nincsenek barátok a világon. Hát, hogy nem létezik ilyen. Van család, de barátok nem. És akkor megkérdeztem egy kicsit félve, hogy és mégis pontosan mi történt. És azt mondta, hogy az ő édesapja egy orvos volt, és az egész családjuk jómódú volt, és amikor a 90-es években a rendszerváltásnál megnyíltak a határok, és léteztek német autók, akkor már mi nyugati autók, akkor elküldte a család, őt leültette, és azt mondta, hogy fiam, akkor most te 20 éves körüli ember vagy, menjél ki, a családnak vegyél egy nyugati autót, és hozz haza, hogy a Zsigulit lecseréljük. És azt mondta, hogy hát ez egy jó dolog, és pont jött a barátja, és mondta, hogy ne, nincs kedved, kimennénk, vennénk a családnak egy másik autót, lecseréljük a Zsigulit, mit szólsz, menjünk ki, lássunk világot, induljunk el. És elindultak, és egész éjjel vezettek, és másnap hajnalban már nagyon álmos volt mind a kettő, és azt mondja, hogy félreálltak egy benzinkúton, mert azt mondta, hogy ő annyira a mosdót is kell használnia, de annyira fáradt volt, hogy egy kávéra beruház, és kérdezte a barátját, aki egyébként pont vezetett, hogy figyelj, te nem jössz, te neked nem kell, nem vagy fáradt sem, menjél csak, megvállak. És bement, azt mondja, hogy 2-3 percet se lehetett bent, mire jött ki, addigra a barátja hűlt helyét találta. Az érdekesség az egészben, hogy a kesztyűtartóban volt a családnak az összes pénze, amiből hát kellett volna megvenni a nyugati autót nem csak az apukájának, hanem még a nagynénikéjének is. És azt mondta, hogy nem tudom, hogy volt-e, mondja nekem, ilyen helyzetben, hogy külföldön, pénz nélkül, még jó, hogy a útlevele a zsebébe volt, mert azt mondja, azt se tudtam, hogy mit csináljak. Azt mondja, nekem volt egy barátom, de már nincs. És azt mondta, hogy ennek ezt egyszerűen nem lehet megbocsátani. És visszagondoltam én is az életbe, hogy néha én is megéltem különböző helyzeteket az elmúlt időszakban, az életemben, amikor különleges helyzetbe kerültem, valami hasonlóban, amiben esetleg ő vagy az előző, akiről beszéltem, és nagyon sokszor az ember első haragjában, az első indulatában azt gondolja, hogy na, itt most ez vége. Ezt most átléptük ezt a határt, hogy nem kell, meg nem is lehet talán megbocsátani. De a helyzet az, hogyha én megfogom a Szentírást, és elkezdem az elejétől olvasni az Ószövetséget, vagy akár az Új Szövetséget, akkor azt látom, hogy Isten valahogy mindig megbocsát. Isten megbocsát akkor is, hogyha az emberek vétkeztek, ha az ő népe vétkezett, ő igyekszik megbocsátani, bár ez egy nagyon jó szombatiskolai tanulmány volt, és ez egy kicsit kiemelte ezt a kérdést, de azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy csak néhány példát említsünk, annak ellenére, hogy Mózes az ő, hát hogy mondjam, az ő harci indulatával oldja meg azt a kérdést, és úgy oldja meg, hogy amikor két ember vitatkozik és verekszik, akkor ő oda megy, és azt mondja, hogy majd én az öklömmel és a hatalmammal én most itt rendet rakok. És úgy rakott rendet, hogy egy ember ott maradt a földön, és meghalt. Ennek ellenére Isten úgy tűnik, hogy fel tudja használni, és megbocsát neki, és az ő népét kivezeti egészen abból a helyzetből. És Isten fel tudja Mózest használni. És más példákat is említhetünk, amikor Lót a szebbik legelőt választja, vagy amikor Ézsau a lencse, egy tál lencsével ott elkezd cserebelélni, és elkezdi a saját sorsát irányítani, kézbe venni. Itt azt látjuk, hogy az egész Szentíráson keresztül Isten megbocsátja a gyilkosságot, a vérfertőzést, az önteltséget, a házasságtörést, a rablást, a bálványimádást, sőt, még úgy olvastuk, hogy Krisztus káromló szavakat is, és Isten nem fordul el azoktól a bűnbánó emberektől, akik Isten megbocsátásáért esedeznek. De mi is a kegyelem? Mi is az a tény, amivel Isten rendelkezik, és amivel Isten szeretné az ő gyermekeinek, hogy megbocsátást kapjanak? A kegyelem az nem a tetteink következménye. Az nem azért van, mert esetlegesen egy történetben az ügyvéd oda megy az emberhez, és azt mondja neki, hogy elnézést, elvettem a házát, most visszaadom, akkor most megbocsát nekem? A kegyelem az egy az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes helyzet. A kegyelem az azt jelenti, hogy egy tiszta lappal indulunk. Egy olyan új kezdet, egy olyan tiszta lehetőséget ad Isten minden embernek, aki bűnbánó lelkülettel él, hogy meg tudjon bocsátani, Isten megbocsát mindenkinek. Van azonban egy bűn, amely elkerülhetetlenül örök halálba taszít, hogyha valaki nem hajlandó elfogadni Isten megtérésre indító jóságát. A nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezt az állapotot. Hogyan tudjuk elkerülni a megbocsáthatatlan bűnt. Amíg halljuk a Szentlélek szavát, addig jó úton haladunk, és addig minden rendben van. De mi történik akkor, hogyha elhagyjuk az első szeretetet? Mi történik akkor, hogyha valahogy egyszerűen megváltozunk? Egy történetet szeretnék mondani nektek, amit igazából egy közeli családtagommal éltem meg, amikor fiatal voltam, néhány évvel ő idősebb tőlem, mindig csodálattal néztem, hogy 18 éves, 17-8 éves lehetett, amikor már korán hajnalban elment dolgozni. 6 órára járt, de jó másfél órára volt a munkahelye, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ilyen fél öttől már neki indulni kellett, de ő nem 4 órakor kelt föl, sőt, jóval korábban, ő már ilyen 2 óra, fél 3-kor felkelt, és mindig láttam nála, amikor ott voltam, hogy világít a lámpa fél 3-kor, és nem értettem, hogy te figyelj, mit csinálsz? És azt mondja, hogy hát én nagyon fontosnak tartom az Istennel való kapcsolatomat, és nekem kell minden nap legalább egy óra, hogy olvassam a Szentírást, és legalább egy fél óra, hogy tudjak hozzá imádkozni. 12 évesen én más gondoltam róla, de nagyon érdekes az életfordulat, ami megtörténik, hiszen nagyon sokáig ezt csinálta, és valahogy aztán ezt abba hagyta, ezt a nagy lendületét. Hát nem is tudom, mit mondjak, de ilyen 30 évvel később vagyunk most már az élet útonkon, ő is és én is, de nem kellett 30 év, sőt, ilyen 25 évvel ezelőtt már ő ezt a nagy lendületét abba hagyta. Már nem kelt föl túl korán, már nem imádkozott, már úgy volt vele, hogy Peti, tudom én, hogy Isten szeret, Isten megbocsát, nem kell ezt túl lihegni ezt a kérdést. És amikor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, és akkor ezt hogy tervezed ezt az egész dolgot, hogy ez olyan fontos volt neked az életed során egy pillanatban, egy szakaszba az életedben, hogy ezt gyakorold, és most teljesen 180 fokot elfordulsz, most már nem jársz gyülekezetbe, most már nem kelsz föl hamarabb, most már nem olvasod az igét, ez most hogy történt nálad? És azt mondta, hogy ő megértett valamit. Ő megértette azt, hogy Isten megbocsát. Ő megvárja az utolsó pillanatot az életében, és halála előtt kéri Isten, hogy bocsásson meg. És azért döbbenetes számomra, mert én nem tudom, hogy én meddig élek ezen a földön, és azt sem tudom, hogy hogyan fogok meghalni, és azt sem tudom, hogy mennyi időm lesz. És ez egy nagyon rizikós dolog. Ez egy nagyon-nagyon rizikós dolog, hogy ezt mondja. Mert mi hát a léleknek a káromlása, amit Isten nem bocsát meg. Mi a Szentlélek elleni bűn? Én azt hiszem, hogy a Szentlélek elleni bűn az egy kicsit pontosan az, amit ő csinált. Egy kicsit elfordít, egy hozzáállás. Elfordítja a fejét, a fülét azoktól a dolgoktól, amiket Isten szeretne mondani. A gyerekeknek mondjuk, hogy szelektív a hallása, mert amikor azt mondom, hogy gyere ide, mert menni kell fürödni, akkor ellenkezőleg fut. Amikor azt mondom neki, hogy gyere, mert a születésnapi tortát most vágjuk föl, akkor azonnal ott van. Tehát egy kicsit ez a felnőttek életében is jelen van, amikor úgy viselkedünk, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de valahogy nem azt tesszük, és megmagyarázzuk saját magunknak, hogy először meggyőzzük saját magunkat, hogy most nincs idő az Istennel való kapcsolatunkra. Elhitetjük elsősorban saját magunkkal, hogy egyszerűen most egy más élet, most egy fölgyorsult világ van. Most egyszerűen nincs arra nekem lehetőségem, persze imádkozok ezért, imádkozok azért, de valahogy nem vesszük észre azt, hogy ha megismerjük Isten szavát, és nem azzal foglalatoskodunk szüntelen, akkor elkövetjük a megbocsáthatatlan bűnt. Isten mindent meg fog tenni, hogy figyelmeztessen. Talán vihart és nehézséget fog megengedni az életünkben. De az a baj, hogyha menekülünk az Isten szent lelke szava ellen, akkor másokat is magunkkal húzunk. Pedig Isten pontosan azt várja tőlünk, pontosan azt szeretné, hogy mi is tudjuk őt képviselni ezen a földön. Isten pontosan azt várja tőlünk, hogy fény legyünk és világosság legyünk ebben a sötét világban. Hogy reményt tudjunk mutatni annak a reménytelen embernek, aki mellettünk áll egy karnyújtásnyira, aki a szomszédunk, aki az az ember talán, akihez bemegyünk és vásárolunk tőle valamit, és nem tud megbocsátani az ő testvérének, mert elkövetett valamit. Isten pontosan azt várja tőlünk, hogy utat mutassunk a keresőnek, hogy irányt tudjunk lenni mindannak az embernek, aki reménytelenségben éli az életét. És talán mondhatnánk azt, hogy ez a prédikáció, ez az ige szolgálat nagyon jó annak az embernek, akit előbb említettem. Aki egyszer Istennel járt, de az útról letért. Mondhatnánk azt, hogy számunkra ez nem releváns, ez nem aktuális, hiszen mi itt vagyunk a gyülekezetben. Hiszen mi itt vagyunk a szombatiskolán. Hiszen mi rendszeresen tanuljuk a Szentírást, és olvassuk Isten igéjét. De szeretném felhívni a figyelmünket, hogy ez egy nagyon komoly tényező, a Szentlélek elleni bűn. A megbocsáthatatlan bűn. Mert Isten azt gondolom, hogy azt várja tőlünk, hogy mi ne 98,7%-ban legyünk adventisták, keresztények, és jó emberek ebben a világban, hanem Isten pontosan azt várja tőlünk, hogy mi olyan fények legyünk, amely mindig világít. Még akkor is, amikor fáradt vagyok, még akkor is, amikor kimerült vagyok, mert hosszú hetem volt, és már szerdán elfáradt vagyok, és úgy érzem, mintha péntek este lenne. Isten azt várja tőlünk, hogy mindig tudjunk az embereknek, akikkel kapcsolatban vagyunk, egy bátorítás lenni. Hallottuk tapasztalatokba, hogy más emberek számára milyen jó, amikor mi az ígét, mi azt a fényt át tudjuk adni. Igen, Isten azt várja tőlünk, hogy mi is fények legyünk. Világosság legyünk. A sosemi gyülekezetet említettem nektek a bevezetőben. Ott nőttem föl abban a gyülekezetben, és emlékszem jó néhány idősebb testvére, akiről presbiterekre és vénekre, akik mindig olyan bölcsek voltak, és gyerekfejjel mindig felnéztem rájuk, és olyan jól tudták elmondani ezeket a dolgokat, amiket a szombatiskolába felhoztak, hogyha egy kérdés, egy vita voltak, olyan jól rendet tudtak csinálni a gyülekezetben. De egyszer emlékszem, hogy gyerekként nagyon-nagyon elcsodálkoztam, mert szerintem valami nagy butaságot mondtak. Méghozzá valami olyasmit hallottam, hogy az egyik ilyen testvér, idősebb testvér azt mondta, hogy Isten elől nem lehet elbújni, és Isten mindent lát, és Isten mindent tud. És gyerekfejjel én azt gondoltam, hogy ez most nagyot hibázott ez az ember, mert ő nem tudja, amit én tudok. Hogy az én nagyszülemnek a házába, és talán már említettem ezt nektek, volt egy hely, ahol el lehetett bújni, és ott senki nem talált meg. Ez a fürdőszobában volt, eleve a fürdőszobában nem nagyon nagy ablak volt, szinte semmilyen fény nem jött be, de amikor mondjuk tél volt, és amúgy is korán sötétedett, korom sötét volt, de ha még annak ellenére nem csak a fürdőszobába mentem, de mondjuk bebújtam a kád alá, mert ilyen nagyobb kád volt, hát ott aztán senki meg nem talált, azt gondoltam. Ma rájöttem, már korábban egyébként, de rájöttem, hogy ez nem teljesen így van, és lehet, hogy igazuk volt annak a, azoknak a bácsiknak, akik ezt mondták, mert ha már kigondolom azt, hogy ma mit fogok csinálni, Isten már azt látja. És ezért szeretném ezt a fény és a világosság kérdését említeni. Ne legyünk, ne elégedjünk meg azzal, hogy szinte Isten gyermekei vagyunk, szinte az egész életünket, szinte az egész hetünket, szinte az egész napunkat odaadjuk neki, mert Isten még többet vár tőlünk. Isten azt várja tőlünk, hogy teljesen 100%-ig tudjunk Isten gyermekei lenni, és fény és világosság lenni ebben a világban. A valódi boldogság akkor lesz, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Hiszen Istennel járni 98%-ba, vagy nehány százalékba, ez nem lesz elég. De mi is a megbocsátatatlan bűn? A megbocsátatatlan bűn az talán nem más, mint érezni, tudni és elhinni, hogy mi a helyes út, és mégsem azt csinálni. A megbocsátatatlan bűn az nem más, mint kapni Istentől egy új esélyt, és nem élni ezzel az eséllyel. A megbocsátatatlan bűn, a Szentlélek elleni bűn, az nem más, mint célt téveszteni. Tudni, hogy mi a helyes út az életünk során egy pontján, mint az, akiről korábban beszéltem. És aztán letérni arról az útról. Tudni azt, hogy jó úton megyünk, és aztán valahogy célt téveszteni. Mert megmagyarázzuk magunknak, hogy most erre nincs idő, most erre nincs lehetőség, most el vagyok fáradva, most a családdal kell foglalkozzak. Legyünk Isten gyermekei 100%-ban. Legyünk fény ebben a sötét világban, és mindenféleképpen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a keresőnek utat tudjunk mutatni. És talán ez nem mindig könnyű, mert talán mi is emberek vagyunk és elfáradunk. De emlékeztessük magunkat minden nap arra, hogy Isten mindent megbocsát, ahogy ezt olvastuk. Minden bűnömet megbocsátja. De mégis tudjuk, hogy létezik egy bűn, amelyet Isten nem tud megbocsátani. És talán ez a bűn ez nem más, mint az, hogy nem vagyok 100%-osan Istené. Én azt kívánom, hogy ezt emlékezzük, és tudjuk minden nap az életünk során, és úgy éljük az életünket, hogy mindent megteszünk a másikért, azokért, akik kint élnek ebben a világban, a környezetünkben, hogy Isten egy nap nekünk is meg tudjon bocsátani az ő kegyelméből. Amen. Istenünk, megállunk előtted, mint gyermekeid, és szeretnénk megköszönni ezt a kegyelmet, amely árad felénk minden nap. Azt a jóságot és szeretetet, amellyel te kezelsz bennünket nap mint nap. Mennyei Istenünk, mi szeretnénk jobbak lenni életünk folyamán, életünk sorsában. Szeretnénk mindent odaadni neked, és szeretnénk azt, hogy Te fel tudjál bennünket használni. Mi azért imádkozunk, Istenünk, hogy tudjunk nyitott szemmel járni ebben a világban, hogy észrevegyük azokat a lehetőségeket, amely elénk jön. Hogy meglássuk azokat az embereket, akikkel beszélnünk kell. Hogy megfelelően tudjuk őket irányítani, hogy célt tudjunk mutatni az életükbe. Köszönjük azokat a lehetőségeket, amelyeket a múltban megadtál. Arra kérünk, használj fel bennünket még jobban. Add, hogy tudjunk tökéletesen veled járni. Add, hogy ne legyenek az életünkben olyan periódusok, amikor mellőzünk téged. Amikor megmagyarázzuk saját magunknak, hogy most olyan elfoglaltak vagyunk, hogy most nincsen időnk veled foglalkozni. Hogy most nincs időnk a te műveddel foglalkozni. Hogy most nincs időnk a másikkal foglalkozni. A szomszéddal, az ismerőssel, a rokonnal. Hadd, hogy olyan életet éljünk, amikor látható legyen az életünkbe, hogy a te szolgáid vagyunk. Adj olyan lehetőségeket, hogy be tudjunk mutatni másoknak. Add, hogy az életünket úgy tudjuk leélni, hogy életünk végén ne kelljen szégyenkeznünk. Legyél ilyen módon velünk továbbra is, te ingyen kegyelmedből. Amen. Isten azt mondja, aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Amen.